Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Mansfeld Lászlót, aki a 12. kerületben egy fodrászüzletben dolgozik, fodrászként. Itt az üzletben beszélgetünk. Szeretném megkérdezni arról, hogy hány éves volt ő 1956-ban, és hogyan emlékszik az 56-os októberi eseményekre?
11 éves voltam, hiszen szeptemberben születtem 1945-ben. A bátyám, a Peti 4 évvel volt nálam idősebb. Teljesen világosan emlékszem mindenre. 23-án még csak hallottuk, hogy kitör a forradalom és szabadságharc. Akkor vettük komolyra a dolgot, amikor gépágyú, géppisztoly és ágyú dörelyeket hallottunk, és a szüleink ugye vigyáztak ránk, nem engedtek sehova. A házban lakó gyerekek is a szüleikkel leköltöztek hozzánk, hiszen földszinten laktunk, hogy védve legyenek a családok. Tulajdonképpen mi fegyvereket kezdtünk el gyűjteni a bátyámmal, Komocsin Zoltán apósának a kérésére, és oda leraktuk az összegyűjtött fegyvereket, így szorgalomból, és Péter azon a címen, hogy lejárt a szénatérre élelmet vásárolni a házlakóinak, hiszen ő volt a legidősebb fiú, szolgálatkész és egy nagyon rendes fiú volt, ő látott el bennünket, a lakók összeadták a pénzt, és akkor így jutottunk élelemhez. Azt nem tudtuk, hogy ő, mint nemzetőr, a Szabó János szénatéri parancsnok gépkocsi vezetője lett közben. Hát ennyit röviden az 56-os forradalomról, mert ennyi volt a Péter szerepe. Kisebb feladatokat kapott, fegyvereket szállított, híreket hozott a Schmidt kastélyba, a Gyorskocsi utcába, Indigót, iratot. Utólag kiderült, hogy még rendőrnek is segített, aki sebesült volt, ellátta a sebét, vagy bevitte a János kórházba.
Mansfeld Péter az 56-os forradalom és szabadságharc következtében elítéltek közül is az egyik legcinikusabb esetnek tűnik, hiszen így halljuk, hogy a kádári börtönökben megvárták az ő 18. születésnapját, hogy kivégezhessék.
Tulajdonképpen, aki megnézi a filmet, Szilágyi Andor Mansfeld című filmjét, világosan látja, hogy mi is történt, bár egy játékfilmről van szó, de ennek a filmnek a 80%-a mégis dokumentum, a 20%-a körülbelül játékfilm, de a történet lényege ebben a filmben benne van. Mi nagyon soká tudtuk meg az igazat, hiszen az édesanyám az ártárgyaláson idegösszeroppanást kapott, és mire a magához tért, addig a bátyám már halott volt, hiszen a ítéletet 72 órán belül végre kellett hajtani. Tehát ez azt jelenti, hogy Péter magára vállalt különböző olyan cselekményeket, amiket soha nem követett el. Természetesen egy dupla nullás koncepciós per volt, ahol már a tárgyalásra bejövő bíró és az ülnökök és a megjelent emberek azok már előre tudták, hogy itt milyen ítélet lesz majd. Most ugye Pétert március 21-én akasztották föl közel 50 rendőrtiszti iskolás előtt. Itt egyszerűen arról volt, hogy a Tanácsköztársaság 40. évfordulóját így ünnepelték meg példástatuával Péter halálával.
Jól gondolom, hogy azzal, hogy ő egész fiatal emberként képes volt arra, hogy magára vállalja társai vétkeit, amit legalábbis akkor véteknek, bűnnek minősítettek, akkor gyakorlatilag ő ezzel valami hihetetlen áldozatot hozott a többiekért.
Valóban hihetetlen ez az áldozat. Az első rendű vádlottnak, Blaski Józsefnek állt a halálos ítélet. Az első tárgyaláson halálra is ítélték, a Pétert életfogytiglanra. Azonban változott a helyzet a második tárgyaláson. Péter arra gondolva, hogy a Blaski már nagykorú és ki fogják végezni, ő magára vállal bizonyos dolgokat, még akkor is, ha el nem követte, hogy a társát mentse. Arra nem gondolt, hogy van egy 1957/34-es törvény, amely lehetővé tette akkoriban, hogy gyorsított eljárás alapján kiskorúakat is ki lehessen végezni. És itt a Péter valójában a ítélet kihirdetése után döbbent rá, hogy ő lesz az igazi áldozata ennek az ügynek.
Jól tudom, hogy a halálos ítélet kihirdetése után sem kért kegyelmet?
Per újra felvételt kért, az ügyvédje, dr. Gárdján Tibor írt egy kegyelmi kérvényt, ami természetesen nem juthatott el az elnöki tanácshoz. Ceruzával írta meg ott hevenyészve, és 1959. március 21-e, akkor munkaszüneti nap volt, tehát ha postára tudta volna adni az édesanyám ezt a levelet, föl is adta, egyébként van rá bizonyíték, meg is találtuk. Soha nem jutott el se Kádár Jánoshoz, se Dobi Istvánhoz, mert mire oda jutott, addigra a bátyám már halott volt, hiszen ezek ugye 72 órán belül végre kellett hajtani az ítéletet.
A filmben egészen csodálatosan alakítja édesanyjuk szerepét Maja Morgenstern, román színésznő, aki a Mel Gibson féle Passió filmben Jézus édesanyját alakította. Különös ez az egybeesés, hogy ugyanaz a színésznő alakítja Jézus édesanyját és egy magyar fiatalember édesanyját. Természetesen nem dimenzionáljuk túl, Mansfeld Péter nem megváltó, de mégis a megváltónak volt egy ilyen mondata, hogy nincsen nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki életét adja barátaiért.
Csak annyit tudok mondani, hogy Péter még bent a börtönbe is semmi másra nem gondol, csak a társaira, hogy mi lesz velük, hiszen széllyel választották őket. Amikor az ítéletet kihirdették, akkor tudott a Péter két társával, a Bona Rezsővel, aki osztálytársa volt a Péternek, 12 évet ült börtönbe, meghalt, és Blaski Józseffel beszélni. Ez volt a búcsú. Péternek akkor is az volt azok voltak az utolsó szavai, hogy ti korábban szabadultok, mint én, ne haragudjatok rám, hogy ilyen helyzetbe hoztalak benneteket. Aki előbb szabadul legyen, szíves keresse meg az édesanyámat, és mondja el édesanyámnak, hogy az utolsó gondolatom is csak ő volt és a családom. Így búcsúztak el egymástól, soha többé nem találkoztak, csak akkor, amikor a Pétert már kihantoltuk.
Jesus, I've forgotten the words that you have spoken. Promises that burn within my heart have now grown dim. With a doubting heart I follow the paths of earthly wisdom. Forgive me for my unbelief, renew the fire again. Lord,
Önöket érte valamilyen üldöztetés vagy atrocitás aztán az 58-at követő időkben?
Édesanyámat a Gellért szálló fodrászatából, mint üzletvezetőt leváltották, azon a címen, hogy aki ilyen exponált helyen dolgozik, és külföldiekkel is érintkezhet, nem dolgozhat. És szerencséje volt, hogy a Bartók Béla úton, tehát majdnem a Gellért szállóval szembe helyezték el, tehát a vendégköre utána tudott menni, és így anyagilag nem, de érzelmileg teljesen, hát ugye először is elveszítette a fiát, azon kívül hát most a munkahelyét is, és reggeltől estig kellett dolgozni annak idején, hogy egyáltalán meg tudjunk rendesen, normálisan élni. Minden lépését figyelték, azt tudjuk, nem csak az övét, az enyémet is. Ehhez még az is társult, hogy a sógorom is, nővéremnek a férje, akit a Péterék ki akartak szabadítani, szintén politikai okok maga miatt börtönben volt.
Valóban volt olyan jelenet, hogy a nyomozás alatt ön például kisfiúként oda bilincselték egy kerítéshez?
Igen, velünk szembe követség volt, és a követség előtt egy rendőr bódé. Tehát a rendőrök, az őrszemek váltogatták egymást, és éppen reggel iskolába mentem, az Áldás utca iskolába jártam, és ahogy mentem, odahívott egy Vörös József nevű törzsőrmester, akivel 56-ig szinte azt lehet mondani, hogy ott pajkoskodtunk, gyerekeskedtünk, mint a Sobor bácsival. Semmi nem volt, és nevetve olyan gúnyosan magához hívott, és pillanatot elkapta a kezemet, nem számítottam rá, hogy oda fog bilincselni a kerítéshez. Szinte könyörögtem, hogy engedjen el, mert intőt fogok kapni, mert elkések az iskolából. És akkor egy olyan 10 perces ilyen géjenckedés után, hogy na hát lássam én azt, hogy ő milyen erős, és hogy vigyázzak magamra, egy ilyen fenyegetésnek szánta az egészet. Akkor Péter még élt, hát én nekem még soha nem volt megbilincselve a kezem, nekem ez egy teljesen furcsa, rémisztő dolog volt, és akkor elengedett és elszaladtam az iskolába, de látja, hogy egy életen keresztül megmaradt bennem ez az emlék.
Az iskolában akár tanárok vagy diáktársak részéről önt érte valamilyen bántás, üldöztetés?
Engem intézetbe akartak zárni, mert hogy részt vettem a fegyvergyűjtésben, és a vádiratban benne van, hogy röpcidulákat is terjesztettem. A fegyvergyűjtésre emlékszem, de én magamnak természetesen nem tettem félre belőle, röpcidulára viszont nem. És avval úsztam meg az egész intézeti témát, hogy egy osztálytársamnak megmentettem az életét, hát ezt most hosszú lenne elmondani. Erről az osztálytársamról aztán kiderült, hogy a papája ávós volt, úgyhogy ennek köszönhetem, hogy én nem kerültem állami gondozásba.
Ilyen rettenetes bűnöket meg lehet-e bocsátani?
Nézze, engem az egész életemben, hiszen 1945-ben születtem, végigkísértenek a rossz emlékek, hiszen az édesapámat, a mostoha nagyapámat, a nagybátyámat elvitték Málenki robotra. A nagybátyám meghalt, apám idegbetegen került haza törött kézzel, a nagybátyám pedig súlyos fagyási sérülésekkel, úgyhogy én szinte más se hallottam, ha politikáról volt szó, hogy hát az oroszok mit tettek itt a mi családunkkal. Eljött ugye az 1956, megint megtörtént a tragédia, a sógoromat és a bátyámat elvitték, és így járt mind a kettő. Azt kérdezi, hogy bosszú vagy megbocsájtás. Nagyon nehéz megbocsátani, mégis már nincs is kinek megbocsátjak, mert ezek az emberek már nem élnek tulajdonképpen. Most az, hogy egy-egy ember, aki ebbe a gépezetbe egy fogaskerék volt, ez nem ezt lehetett róla, hanem az egész embertől idegen társadalmi rendszer, világ, amiben a Szovjetuniótól kezdve az összes szocialista országot belehajszolták, belekergették. Hát azt tudom mondani, hogy az ember kénytelen megbocsájtani, viszont a bosszúról annyit tudnék mondani, hogy amikor én megtudtam, hogy a bátyám már nem él, akkor én bosszút esküdtem a Péterért. Aztán ez a bosszú, ez hosszú évek múlva, hogy idősödtem, és több adat birtokába kerültem, egy olyan irányba terelődött, hogy nem fizikai bosszúra gondoltam, hanem arra, ha megtudom egyszer az illetők nevét, akik ebbe a aljas ügyben részt vettek, a nevüket nyilvánosságra fogom hozni. Úgyhogy én föl is tettem a Halhattál-e kisfiam, vagy a 13 perc című könyvben, amit Kósa Csaba, a Magyar Újságíró Közösség elnöke adott ki. Természetesen én is segítettem adatokkal és egyéb másokkal, hogy vajon ezek az emberek a gyermekeiket mire nevelték, és hogy mondták el ezeknek a gyerekeknek azt, hogy ezek a ellenforradalmárok, ahogy ők nevezték a forradalmárokat, mit tettek, és hogy ők valójában ők a hazafiak, és azok, akik kirobbantották a forradalmat az igazságért, azok az ellenforradalmárok. Egy teljesen ellentmondásos dologról van szó, hiszen azok, akik a szabadságukért harcoltak, közbüntényesekké váltak, hiszen minden elítéltre ráhúzták a közbüntényt is, és azok, akik szétlövették 2000 tankkal, oroszokkal és a hozzájuk csatlakozó AVH-sokkal az országot, a várost, számtalan megszámlátlan ítéletet és sortüzet zúdítottak a békés védtelen lakosságra, ezek lettek a hősök, a szocialista hazáért érdemrend tulajdonosok, ők kapták meg a jó állásokat, az ő gyerekeiket tudták vetették be egyetemre, főiskolára, én pedig nagy nehezen levelezőn tudtam elvégezni az érettségit a Rákóczi gimnáziumban, mert nem vettek föl. De talpra tudtam állni a szüleim segítségével, és avval az akarattal, ami valahogy az én vénámban is benne van, és a Péterébe is benne volt. Talán szerencsém volt, hogy én fiatalabb voltam, és így nem az életemmel fizettem, csak ilyen anyagi és erkölcsi megtorlásokkal, de ezeket ki tudtam heverni, és ma már ott tartok, hogy a rossz emlékek, tragikus emlékek ellenére szép családom, munkahelyem van, és dolgozom, de nagyon nehéz sokszor. Különösen a március 21-e a legnehezebb, mert akkor tudom, hogy a Péter ott állt védtelenül kiszolgáltatva a hóhérok előtt, és a síralomházból az a pár méter, ami az akasztófáig vezetett, onnan már visszaút nem volt. Nagyon nehéz volt még a kihantolást átélni, mikor az ember a testvérnek a csontjait látja, ugye a 301-es parcellában vannak ezek az emberek, javarészt eltemetve, hasra fektetve, balkáni módon temették el őket, azért, hogy még halálukban a napot sem láthassák. Számtalan általános iskolába és gimnáziumba, ahol lehet, ahova meghívnak, és az időm engedi, elmegyek és mesélek a forradalomról. Abban a hitben, hogy soha többé Magyarországon ilyen, hogy magyar ember a magyar embert öli, ilyen aljas módon nem fog előfordulni.
Köszönöm szépen a beszélgetést!